Hivatás, pálya, munka, foglalkozás. Nem mindegy, hogy hogyan választunk, hiszen az egész életünket, sőt az identitásunkat határozza meg, hogy mivel keressük a kenyerünket. Két olyan fontos csomópont van a gyerekek életében, amikor biztos, hogy egy nagy döntést kell hozni. Az egyik az általános iskolai évek alatt, után, végén, a másik pedig a középiskolás évek végén. Szerintem nagyon kevesen vannak azok a gyerekek, akik nagyon határozott elképzeléssel állnak ezek előtt, a döntések előtt, és ezért fontos a szülőknek a felelőssége, feladata, lehetősége is, és az is fontos, hogy kik tudnak ebben segíteni, hogy egy jó döntés születhessen. Hát akik ebben segíthetnek, azok közül ketten itt ülnek velem, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadó tagintézményének két munkatársával beszélgetünk a mai műsorban, az igazgatóval, Gebauer Ferenc tanácsadó szakpszichológussal, és Imrik Eszterrel, aki mit csinál itt,
aki az tanácsadó
pedagógus. Tehát egy pedagógus és egy pszichológus lesz velünk most. Kezdjük ott, hogy nagyon kevés gyerek tényleg az, aki tudja, hogy mit szeretne csinálni, de azért sem tudják szerintem, mert nincs információjuk arról, hogy miből választhatnak egyáltalán. A szülők foglalkozására látnak rá, saját életükben találkoznak egy-két foglalkozással, de ennél sokkal, de sokkal több van a világon. Hogyan lehet ebbe a sokba belekóstoltatni a gyereket, akár már egy általános iskolás gyereket, hogy legyen valami sejtés, hogy mi az, ami ebből a sokból tetszik neki, hogy kezdődik el ez otthon? Gebauer Ferenc.
Igen, öreget kívánok, köszöntöm a hallgatókat is. Az, hogy az iskola utolsó éve után majd egy tovább lépésre van szükség, az azért ismerős már minden gyermek számára, és rendszerint a fiataloknak, a gyerekeknek van már válaszuk arra, hogy mi szeretnél lenni.
Kalóz.
Ilyesmi, mindenféle kalandos és olyan egyébként hát aktuálisan ilyen hektikusan kiválasztott cél, ami viszont akkor, amikor már tényleg közel jön ez a feladat, és a gyerekek azért átélnek valamit abból, hogy húha, itt most azért ennek már van jelentősége, akkor bizonytalanodnak el. És mi a tanácsadóban azért zömmel olyan gyerekekkel, fiatalokkal és családokkal találkozunk, akik valamilyen módon elakadtak, vagy segítséget igényelnek. Tehát az eredeti kérdésére, hogy hányan vannak azok, akik pontosan tudják, és hányan nem, tehát milyen arányban, ezt úgy inkább csak sejtjük, mert hogy mi a problémát jelző diákokkal találkozunk, de valóban, akikkel találkozunk, ott azért az is egy elég gyakori tapasztalatunk, hogy nem elegendően tájékozottak a pályák, a lehetőségek világáról. És ezért az biztos, hogy az első ilyen tevékenységünk az arra irányul, hogy segítsük őket rálátni, hogy legyenek valódi kérdéseik, amikhez aztán utána tanácsadóként hozzá tudunk járulni.
Az iskolában hol van ebben a tanácsadó, irányító folyamatban? Tehát találkoznak egyébként akár már mielőtt választani kell, tehát mondjuk 8. előtt azzal, hogy lesz továbbtanulás, milyen teendőik lesznek, akár milyen praktikus teendőik lesznek, vagy akár érkezik valaki a pályaválasztási tanácsadóból, aki segít abban, hogy felmérje őket, hogy ki miben tehetséges, milyen indítatása van egyáltalán.
Részben az általános iskoláknak ez egy előírt feladatköre is, a 8-asoknak itt az ősz folyamán, október 31-ig tájékoztatni kell a szülőket, és a fiatalokat is a felvételi lépéseiről, mindenről az ügyintézési folyamatról, ami előttük áll, ez az adminisztratív része, és tartalmilag pedig nagyon pedagógus függő, hogy milyen affinitással, milyen intenzitással készíti föl az adott pedagógus a saját osztályát. Ebben amúgy tőlünk is tud segítséget kérni, akár személyesen, akár online felületeken is, és élnek is ezzel az iskolák, az a tapasztalat. De hogy itt azért van ennek egy személyes vetülete, de van az iskolának hivatalból is ebben kötelezettsége.
Lenne azt hiszem talán fél évente is, de lehet, hogy csak évente egy olyan nap, ami pályaorientációs napként szerepel minden iskolának a naptárában, ahol elvileg a gyerekek évente legalább egyszer valamilyen szakmával vagy valamivel megismerkednek. Na most a tapasztalataim azt mutatják, hogy fölteszi a kérdést az első szülői értekezleten az osztályfőnök, hogy ki a szülők közül ki tudja ezt a napot valahogy megtölteni. Tehát általában valamelyik szülőnek a munkahelyén végzik ezek a gyerekek. De ezen a napon lehetne például erre is egy lehetőség. Már sokkal előbb, mint a pályaválasztás, hogy célirányosan, vagy valahogy irányítottan megismerkedhessenek a lehetőségekkel a gyerekek. Lehet például ilyen programra meghívni a pályaválasztási tanácsadókat, hiszen országszerte jelen vannak, hogy egy ilyen napot akár, nem tudom, negyedikben már, ötödikben már önök tartsanak meg, hasznosan töltsenek meg egy ilyen napot.
Sok ilyen megkeresés érkezik, és egyébként a kapacitásaink nem is teszik lehetővé, hogy valamennyit mi tartsuk meg, ezért is kínálunk pedagógusok számára konzultációs lehetőséget arra, hogy hogyan lehet egy ilyet fölépíteni, akár úgy is, hogy a pályaorientációs nap egyes óráira azért meghívnak akár tőlünk, szakszolgálatoktól szakembert, vagy akár valaki mást. Az egyébként, amit említett, hogy szülők megjelennek és mesélnek a munkájukról, az egyébként rendkívül hasznos kezdeményezés, és sok esetben ezt az iskolák úgy oldják meg, hogy fölmérik előre a gyerekek érdeklődését, és annak megfelelően próbálnak szakembereket választani és hívni, hogy amennyire lehet egy ilyen széles és a gyerekek érdeklődésének megfelelő spektrumú kínálatot nyújtsanak, amelyek azért nagyon hasznosak abból a szempontból is, hogy túl az olvasható szakleírásokon azért egy kicsit ilyen életszerűbb hangon hallanak arról, hogy hogy is néz ki egy konkrét munkanap, egy munkahely. Az, hogy ellátogatni igazi munkahelyre, hát az ugye korlátozottabb, de minden olyan lehetőség, amiben a munkavilágáról lehet valós tapasztalatokat szerezni, az segít. Ezt a folyamatot nevezzük pályaorientációnak, amelyek tulajdonképpen a munkavilágával való találkozások, és alapvetően valamit a gyerekek fejében már elkezdenek azért formálni. És ennek nagyon nagy jelentősége van.
Hogyan, mi alapján érdemes egy gyereknek, és hát nem csak a gyereknek, mert azért ez a két csoport talán mind a kettő általános iskolás korúak is, de középiskolás korúak is, még a szülőkkel együtt döntenek. Tehát hogyan érdemes ezt a döntést meghozni? Csak arra kell odafigyelni, hogy a gyereknek mondjuk milyen indítatása van, a tehetség mennyire fontos ebben, vagy mondjuk az, hogy ez a pálya, amit kinézett magának, az majd mennyire biztosítja a megélhetését, milyen esélyei lehetnek egy ilyen pályán. Hogy érdemes mérlegelni még ezeknél a korai döntéseknél, hiszen azért bármikor lehet irányt váltani.
A 7.-8. fejjel egy egész életpályát megtervezni azért túl nagy kihívást jelent, és ez azért ezzel találkozunk is, ahogy Feri mondta, mi elsősorban azokkal találkozunk, akikben kérdések vannak, de talán általánosan is mondható az iskolai tapasztalatainkból kiindulva, hogy ebben az életkorban egy teljes életpályát felvázolni nagyon nehéz. Tehát jellemzően azért itt az érdeklődési fókuszra és a képességekre, a terhelhetőségre építve valamint a realitásokkal párhuzamba állítva keressük együtt a szülőkkel a továbbtanulási lehetőségeket, legalábbis a középfokú beiskolázásnál.
Ez azt jelenti, hogy indítanak mondjuk akár egy pályaalkalmasságival? Hát hogyha egy gyerek azért nem ismeri magát esetleg annyira, hogy mi az, ami tényleg benne van, milyen tehetsége van, vagy akár milyen fizikai képessége van, akkor ez az alap, nem?
Nem így hívjuk, hogy pályaalkalmassági, de mindenképpen az említett területeket föl lehet mérni, vagy föl lehet térképezni. Nem mindegyiket kell teszt vagy kérdőíves segítségével, hanem akár egy ilyen strukturált beszélgetéssel is, de azokat a fő komponenseket, amiket említett, és talán még egyszer érdemes megemlíteni, hogy mik azok a motiváló tényezők, a gyermeknek az érdeklődése milyen, akkor az ő személyisége, képességei, kezdve az erőforrásaitól, egészen az esetleges korlátaikig, azok milyen összképet hoznak létre, és ott van a harmadik elemként a külső realitás, ami szintén fontos, hogy tekintetbe véve az ő akár családi helyzetét, földrajzi élőhelyét, hiszen az sem mindegy, és nem mellékes, hogy olyan iskolában tanul el, hová órákat kell, esetleg egy kis településről utazni, vagy éppen egy nagyvároson belül számos lehetőség közül könnyebb is több alternatíva közül választani. Tehát ezeket mind együttesen mérlegeljük akkor, amikor egy pálya döntés előkészítésén dolgozunk.
Ugye már egy dátum elhangzott, hogy október 31-éig a pályaválasztás előtt álló fiatalok, gyerekek, szüleit tájékoztatni kell, hogy mi áll előttük, tehát milyen bürokratikus vagy papírmunka vár előttük ebben az évben, sok minden, tehát bonyolult dolog egyébként, akár nyolcadikosként, akár középiskolásként egy továbbtanulás előtt elindítani ezt a folyamatot.
Igen, sok-sok összetevőből áll össze, ebben nem kevés szülői felelősség van, tehát vannak lépések, ami teljes mértékben a szülői ügyintézésen és a döntésen múlik. A jelentkeztetés az az általános iskolákon keresztül zajlik, de az is kooperálva a családdal, a szülőkkel és a fiatallal. És hát maga a stratégia megalkotása, hogy mik legyenek a kiválasztott intézmények, azokat milyen sorrendiségben jelöljék meg, hogy készüljenek föl magára a felvételire, ez mind-mind a teendőknek a része.
És a szülők nem biztos, hogy legalábbis amikor a gyerekükkel ideérnek, akkor tájékozottak, hiszen nagyon sok minden változott az elmúlt években, évtizedekben. Valószínűleg ahhoz képest, ahogy a szülő idejében a pályaválasztás kinézett, akár amilyen típusú iskolák voltak, az már biztos, hogy nagyon megváltozott, amióta mondjuk akár egy fiatal szülő is a saját pályaválasztása előtt állt. Először a szülő kezdjen el felkészülni? Tehát úgy jó ennek neki menni, hogy nem tudom, veszünk egy ilyen pályaválasztási tanácsadót. Tudom, hogy most is van azért egy olyan könyv, amiben benne van az összes lehetséges magyarországi továbbtanulási lehetőség, minden intézmény, minden szakjának a leírása, tehát, hogy készbe veszünk egy ilyet, és akkor nekiállunk tanulmányozni, vagy hogyan ugorjunk ennek neki?
Az mindenképpen fontos ebben az életkorban, hogy a szülő legalább egy lépéssel előrébb járjon a gyermek előtt. Úgy azzal a képpel tudom ezt illusztrálni, olyan, mint hogy ő neki kell ezen a bonyolult, sokszor útvesztőkkel tarkított terepen egy térképpel rendelkezni, hogy ő is átlássa a mozgásteret. És ezt szolgálhatja például az a, hát ma már nem könyv formájában meglevő kiadvány, amit online ma már szűrhető kereső felületen megtalálunk, az összes magyarországi tanulmányi területnek a jegyzéke, amit lehet szűrni sok szempontból, hogy melyik településen, vagy melyik régióban keresünk, milyen iskolatípusra szeretnénk rászűrni, hogy milyen szakmák elérhetők, van-e esetleg ott olyan tekintetbe veendő korlátozó tényező, hogy teszem azt valamilyen sajátos nevelési igényel, azt nem lehet választani, vagy éppen fordítva, hogy azok a lehetőségek, amelyek valamilyen tanulási zavarral rendelkező gyermeknek is elérhető, Tehát okvetlenül fontos ebben az életkorban még, hogy a szülő tájékozott legyen. És tulajdonképpen az ő tolmácsolása is szükséges ahhoz, hogy a gyerekek kicsit jobban képbe legyenek. Tehát nem lehet még egy 13 évestől, 14 évestől azt elvárni, hogy önállóan hozzon magáról döntést, vagy lássa át ezt. Nyilván minden egyes család és minden egyes szülő-gyerek kapcsolat más, de hogy van helye, van szerepe a szülőnek abban is már, hogy az elinduláskor fölvázolja azt a egyébként 5 hónapon keresztül tartó folyamatot, amiben vannak határidők, hogy mondjuk december 1-ig el kell dönteni azt, hogy olyan iskolát válasszunk-e, amely elvárja a központi írásbeli vizsga letételét, mert december 1-ig ezt a jelentkezést le kell adni, majd február 20-a lesz az a dátum, ameddig ki kell választani azokat az iskolákat, amelyeket megjelölnek lehetséges célként, és biztos, hogy fontos többet megjelölni, majd erről is még beszélhetünk egy kicsit. El kell menni esetleg szóbelizni, ha az az iskola ezt megköveteli, arra fölkészülni, abban segítséget nyújtani, hogy ezt hogyan tegyék, és aztán a végén pedig az eredményt nem csak várni, hanem hát valahogyan az egész folyamatot végig, a felkészülést támogatni, és az eredményességét is együttesen lereagálni. Így tudom az egész ívet fölvázolni.
De az is egyértelmű, hogy erre nem elég most elkezdeni készülni, vagy akár évelején elkezdeni készülni mondjuk egy olyan, akár központi felvételire, vagy egy olyan szóbeli felvételire, ami mondjuk kihívás lehet a gyerek számára. Más típusú feladatok, más típusú tudást igényel, mint egy iskolai felelés, vagy egy dolgozat. Tehát akkor az utolsó évben kiválasztani ezt az utat lehet, hogy már késő.
Igen, jellemzően azért ennek a tudata már bekerül a 7. osztályosok, a fiatalok, a diákok és a szülők látókörébe is, tehát, hogy egy ilyen megméretetés előtt fognak állni.
És szóval akkor már mehetnek önökhöz?
Igen, igen, tehát ez egy nagyon bölcs időzítés, hogyha már 7. osztályban elkezdődik ennek a feltérképezése. És a Feri által elmondottakhoz csak annyiban kapcsolódnék, hogy nagyon sokféle hivatalos és civil kezdeményezésből is támogató kiadvány is elérhető, nagyon felhasználó barát formában, akár ez a kifirkereső, ami tegnap jelent meg az Oktatási Hivatal honlapján. Kifirkereső, igen, ahol a Feri által említett adatbázis különböző szempontok szerint szűrhető, egy jól használható felület, de ahhoz, hogy ezen valaki hatékonyan eligazodjon, ahhoz tartalmi háttértudásra van szükség, és ez az, ami a szülőknek a saját élményeikhez már nem illeszkedik, mert hogy sok-sok változás volt az iskola rendszeren belül. Tehát, hogy valóban ez egy előzetes fázis, hogy a szülőnek legyen kellő ismerete arról, hogy az adott iskola típusoknak mik a jellemzőik, milyen továbbtanulási utak tervezhetőek ráépülve ezekre az iskolákra. Szóval, hogy a keresőfelületek azok nagyon hasznosak és hatékonyak, de feltételeznek egy ilyen előzetes tudást.
Most itt előttem van az asztalon egy pályatervezési kalauz, amelyben van egy nagyon jó táblázat, egy modell arról, hogy milyen az iskola rendszer ma Magyarországon. Ez már csak azért is jó, mert itt ugye megmagyarázzák, hogy milyen típusú iskola, milyen típusú tudást ad. Ugye például a szakiskolák már nagyon mások, szakközépiskola, technikum, ezek a kifejezések mást jelentettek évekkel ezelőtt, 10 évvel, 50 évvel ezelőtt, mint most. Tehát ismerősek ugyanezek a kifejezések, de érdemes átnézni ezekben a rövid kiadványokban, hogy ma mit jelent például egy technikum, vagy egy szakiskola, egy szakgimnázium. Hogyha pedig tovább tanulna, tehát egy középiskolás nézegeti ezeket, vagy egy középiskolásnak a szülei nézegetik, akkor pedig, hogy hogyan tovább, milyen képzések épülnek egymásra. Ha valaki annyira tudatos, hogy már a végét látja, akkor mi minden kell, hogy addig megtörténjen ahhoz, hogy arra a pályára eljuthasson a gyermek. Ezeket a modelleket, ezeket a lehetőségeket, utakat, tehát először a szülőnek kell megismernie, de vajon a szülő mennyire szóljon bele a gyereknek a választásába? Mert ugyan én most az elején azt mondtam itt, hogy milyen ötletei lehetnek a gyereknek, hogy kalóz, hát nyilván egy hetedikesnek már nem ez az ötlete, ez inkább egy óvodás ötlete, de lehet, hogy még a gyereknek valamilyen teljesen valóságtól elrugaszkodott álma ötlete van. És az is lehet, hogy a gyerek még magát akkor nem úgy látja, mint egy szülő, egy kívülálló, valamennyire kívülálló.
Ez így van. Az, hogy mennyire érett, felkészült, reális az önismerete az aktuális tizenévesnek, az nagyon esetleges, és nyilvánvalóan általában mondhatjuk azt, hogy jó, hogyha van egy távoli cél, ami vonzza akár hetedikesként azt a gyermeket, és az ad neki egyébként megvalósítható konkrét útvonal ötleteket is, tehát hogyha valaki orvos szeretne lenni, tanár szeretne lenni, ezek klasszikusan olyan pályák, amihez tudható, hogy nem csak érettsége, hanem felsőoktatási végzettség is szükséges. Nagy kérdés bizony a realizálhatóság, ezt sokszor nem lehet még előre jelezni, mindig csak a következő lépcsőfokig lehet kicsit élesebben látni, de akkor is jó, hogyha van egy távolabbi célpont. Akkor jó hír az, hogyha nincs még távoli elképzelés, akkor is lehet azért jól megoldani a következő lépcsőfok, tehát a középiskola kiválasztását. Nyilván akkor egy kicsit más módon szükséges gondolkodni és kiindulni abból, ami van, hogy lehetőséget biztosítson arra, hogy majd az a értelmes cél az megszülethessen. Tehát ebben a tekintetben már nagy különbség van a gyerekek között, hogy van-e valamiféle olyan jövőbeli elképzelés, ami motivációt, energiát tud adni. Majdnem azt mondom, hogy másodlagos ehhez képest, hogy ez most mennyire realizálható, mert ez egy hosszú távú vonzó cél, és ott még nagyon sok döntési pont elképzelhető. És akkor itt hoznám be a szülő szerepét, hogy én azt tapasztalom, hogy azok a szülők tudnak optimálisan segíteni a gyermeküknek, akik elegendően jól rá tudnak hangolódni a gyermek állapotára, belső állapotára. Tehát, hogy tudják ott azokon a pontokon segíteni őket, ahol őtőle még ez nem várható el, mert esetleg még nincsen konkrét pályacél, de olyan visszajelzéseket tud adni a szülő, az ő gyermekismerete függvényében, hogy biztatja akár olyan módon is, hogy most a következő lépcsőfok az ilyesmi lehet egy ilyen megvalósítható irány, és azt a fajta motivációt bizalom formájában fönn tudja tartani benne, hogy ő azért akarjon és tudjon abba az irányba lépni, ami esetleg még számára sem olyan kialakultan vonzó, mert hogy sok nyolcadikosnak még nincs elképzelése. Amikor azt mondja, hogy gimnáziumba szeretnék menni, akkor ez...
Kicsit nem, időhúzás, nem?
Vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy a lehetőség nyújtás arra, hogy még ez tovább alakulhasson. És egyébként, hogyha egy konkrétabb szakképzési cél a cél, akkor is fontos, hogy megengedő legyen az még, hogy attól lehessen még akár egy picit eltérni, vagy nagyon eltérni, hogyha az tűnik majd akkor indokoltnak. Nyilván az a szerencsés, hogyha a gyerek felkészültségéhez, érdeklődéséhez, alkatához illeszkedő továbbtanulási irányt sikerült találni, és a szülőnek ez egy fontos szerepe, hogy ebben segítsen, de a két szélsőség között érdemes maradni. Az sem jó, hogy mindent a gyermek helyett megválaszolni, eldönteni, és az sem, hogy teljes mértékben rábízni és elengedni ezt, hiszen a gyermek még nem eléggé érett ahhoz, hogy ezt egyedül el tudja hordozni. Ez nagy teher tud lenni egy gyermeknek, hogyha nincs az a támogatás érzés.
Rövid zene után hamarosan folytatjuk a beszélgetést. továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót és benne a házunk táján hallják, melyben ma a pedagógiai szakszolgálat pályaválasztási tanácsadójának munkatársaival beszélgetünk. Gebauer Ferenc van velem, és Imrik Eszter, akik eddig azért jobbára az általános iskolai továbbtanulási lehetőségekről beszéltek, ugyan érintettük a középiskolát is, de egy fontos kérdés itt még az is, általános iskolában is, de középiskolában is, hogy a szülő másképp ismerheti a gyerekét, mint mondjuk egy pedagógus. Túl azon, hogy a szülő is lehet elfogult, de a pedagógus egy szinte munka helyzetben látja egy gyerek viselkedését, látja, hogy milyen a többiekkel, az osztálytársaival, a többi pedagógussal, milyen, amikor valami terhet raknak, valami nyomás van a gyermeken, tehát a pedagógus lehet, hogy valamilyen teljesen más utat, lehetőséget láthat egy gyerekben, mint a szülő.
Hát az egy nagyon ideális helyzet, amikor a pedagógus és a szülő tud kooperálni, tehát a különböző észleletüket, hiszen a diákkal más-más környezetben vagy helyzetekben találkoznak, és van róla tapasztalatuk, pedagógusként és szülőként, tehát hogy ezt összhangba tudják hozni, akár ezt egymással meg tudják osztani, és ebben egy összképet tudnak kialakítani, ez egy nagyon ideális helyzet. Nyilván erre nem mindig van mindkét félben fogadókészség, vagy egyszerűen időbeli kapacitás. Ugye az iskola egy viszonylag egyértelmű koordináta rendszerben ad visszajelzést a fiatal teljesítményéről, értékel. Ennek az objektivitása mindenképpen egy fogódzó, és itt a felvételi folyamatban akár a középiskolai, akár a középfokú beiskolázás utáni életben ezek objektív tények, hiszen a felvételinek része az eredmények ponttá konvertált értéke. De ettől függetlenül számtalan erősséggel is rendelkezhet a fiatal, amire mondjuk az iskolának nincs akkora rálátása, hiszen nincsen benne ebbe a koordináta rendszerbe, amit ő megítél, értékel, minősít. Tehát, hogy ezért tényleg érdemes egy összképben gondolkodni, és hát ez egy nagyon ideális helyzet, ha itt a pedagógus és a szülő együtt tud gondolkodni.
Lehetséges, hogy a gyereknek vannak vágyai, vagy akár tudja is, hogy mit szeretne, de a tanulmányi eredmények, vagy a tudása nem elég még hozzá. Tudnak a tanácsadóban akár olyan lehetőségeket mutatni, amikor tudja már a gyerek, vagy azt gondolja legalábbis, hogy van egy jó célja, de még ő maga nem képes rá. Vannak lehetőségek ilyenkor egy kicsit visszalépni, időt húzni, megtanulni azt, amit meg kellett volna, vagy kellene ahhoz, hogy tovább haladhasson az útján.
Ezért jó és fontos, hogyha a célokból indulunk ki, a távoli célokból, amit az érdeklődés és a motiváció alapoz meg, mert így lehet tulajdonképpen különféle forgatókönyveket létrehozni. Lehet, hogy ha valaki híres színész szeretne lenni, ez csak egy vágyálom, egy meg nem valósítható vágy, de az tulajdonképpen, hogy valami vágy megszületik bennünk, az soha nem a véletlennek az eredménye, hanem mögötte vannak olyan megtapasztalások, olyan élmények, amelyeket sok esetben meg lehet fejteni. És megfogalmazni ezt már egy tizenévesnek is, hogy tulajdonképpen mik is a fontosak számára, milyen helyzeteket kedvel vagy szeretne, mik azok, amiket éppen kerül, milyen módokon tudja ezt, vagy tudta ezt már az életében megvalósítani, és ezek azok, amelyek tulajdonképpen egy kicsit az Eszter által említett kicsit ilyen kategorikus, sablonos, vagy a jegyekben és a tantárgyakban megjelenő lehetőségeket sokkal finomabb, egyénibb célokká tudja átalakítani. Tehát az általános üzenetünk az az, hogy a célok azok többféle úton elérhetők, ez az egyik. A másik, hogy egy adott cél mögött egy adott törekvés másfajta cél, rokon, hasonló, de másfajta cél kitűzése által is elérhető, és tulajdonképpen, ha belegondolunk, az a fontos, hogy olyan pozícióban dolgozhassunk, vagy olyan pályát, ahogy említette, olyan identitást alakíthassunk, amelyek belülünk fakadnak, amelyekhez van közünk. Tehát, hogyha éppen az a bizonyos vágyálom, hogy egy híres színész legyek, nem valósítható meg, de miközben ezt megpróbáljuk valahogyan kicsit közelebbről szemlélni, megfogalmazódik, hogy én kedvelem a szereplésnek a helyzetét, amikor mások előtt megmutathatom azt, hogy mit tudok, vagy lehetek hasznos, hathatok másokra.
Szereti mondjuk már... az irodalmat, meg a művészeteket, lehet, akár... hogy tanár legyen, aki szerepel is. Fontos, hogy ad át valamit, és abban a közegben mozog. Igen, ami rokon a színészettel.
Jó, hogy ezt így ön fűzte tovább ezt a gondolatot, mert hogy a tanácsadónak a szerepe a sok esetben nem is az, hogy ő fogalmaz meg lehetséges megoldásokat, hanem segít ahhoz, hogy aki vel beszélget, ő benne fogalmazódjanak meg olyan felfedezések magáról, meg egyébként hát akár a világról is, amelyek aztán utána saját ötletként születnek meg. Mert az időtálló és én közeli, tehát a belőlünk jövő elképzelések, azok tudják vinni előre a pályát, és azok tudják elég jól megalapozni az energia bázisát a pályaépítésnek.
Mi van akkor, hogyha nem jó az út? Tehát lehet, hogy az általános iskolai választás után például egy olyan szakiskolába vagy olyan helyre került, ahol valamilyen területre, szakmára készítik fel, vagy orientálják mondjuk akár egy humán vagy egy reál úton, és ott kiderül, hogy mégsem megy, mégsem ezt akarom, mégis valami mást szeretnék. Már esetleg már közben, lehet, hogy már első-második után, akkor hagyja abba a gyerek, és próbáljon újra felvételizni, vagy mi a teendő akkor, hogyha az első alkalommal nem sikerült megtalálni, vagy nagyon rosszul választott.
Mindjárt praktikus síkon is válaszolok erre a kérdésre, de hogy az előző Feri által elmondottakhoz egy kicsit átvezessem a válaszomat. Talán a mi feladatunk az is, hogy ilyen egy adott döntéshelyzetben vagy egy életszituációban egy kicsit jobban kitágítsuk azt az időablakot, amiben lehet gondolkodni. És ebben egy kicsit nagyobb rálátással benne vannak a változtatásnak, az újragondolásnak a lehetőségei. Tehát, hogy mondjuk, ha az előbb említett hosszú távú célkitűzésben a vágy középiskola választásnál még nem reális, akkor látni lehet, hogy ez mondjuk egy következő döntési helyzetben adott esetben újra felvethető vagy átgondolható. Ha pedig mondjuk egy középiskolában egy szakmai képzés mellett köteleződött el, és közben realizálódik az, hogy ez messze van a vágyottól, ha erre irányult a kérdése, nyilván itt vannak olyan az intézményes működésből fakadó korlátok, ami leszűkíti a mozgásteret, mondjuk intézményváltás vagy szakmaváltás tekintetében egy középiskolai életen belül. De hogyha azt a középiskolát teljesíti, eljut a szakmai végzettségig, az érettségig, utána újra gondolható azért a továbbtanulás, és itt módosítani lehet az útvonalakon. Tehát, hogy limitált azért főleg a szakmai képzéseknél középiskolán belül az irányváltás, de egy epizód befejezése után mindenképpen van lehetőség változtatásra.
Az a pályaválasztási tanácsadóban fontos, hogy milyen szakmákból van hiány. Tehát, hogy nagyon sokszor vannak divatos iskolák, vagy divatos szakok, hogyha már a felsőoktatásra gondolok, de hát nincs szükség annyi, nem tudom, jogászra, politológusra, nem tudom, mit most ezek a nagyon kedvelt szakirányok, viszont nagyon jó lenne több burkoló. Most csak így egy nagyon egymástól eltérő példát próbáltam vázolni, de azért azt is érzékelhetjük, hogy a gyerekeket sokszor feljebb nyomják, tehát egy magasabb iskolai szintre szeretnék vezetni, vagy irányítani őket, mint ami lehet, hogy őket boldoggá tenni. Tehát, hogy inkább a főiskola egyetem felé szeretnék terelni a gyerekeket, mint mondjuk a szakképzésbe. Pedig lehet egy olyan mesterember, aki egyébként szereti az irodalmat belőle, és lehet mellette, nem tudom én, gépkocsi lakatos. Van még ilyen?
Géplakatos.
Géplakatos. Van még ilyen?
Karosszérjelakatos, igen. Több kérdést érintett. A mi pozíciónkból fakadóan azzal a kérdéssel kevésbé tudunk dolgozni, hogy információt gyűjtünk és kezelünk azzal kapcsolatosan, hogy hol van hiány. Ez a régi időkben, tehát még a szocializmus időszakában volt törekvés, amikor még egyszerűbb volt a munkaerőpiac, vagy átláthatóbb, nem is így hívták, hogy munkaerőpiac, hanem népgazdálkodás, és az a szempont, hogy amit viszont érintett, az benne van a mi, mondjuk így, hogy gondolkodási terünkben is, hogy olyat érdemes választani, amivel esélyes munkát találni és elhelyezkedni, de alapvetően a mi szempontunkból az elsődlegesség az egyénnek, az egyéni tulajdonságoknak, megvalósítási lehetőségeknek van. Olyan részletességig nem lehet ellátni, és egyébként ez a fajta gondolkodás így logikusnak tűnik, de nem reális, hogy valakiért aggódni kell, hogy egy olyan végzettséget szerzett, amivel nagyon nehéz elhelyezkedni. Erre az a válasz, hogy ha valaki nagyon motivált annak a megszerzésére, akkor nagy valószínűséggel ez a motivációja elegendő lesz ahhoz is, hogy ha nem is pont abban a vágyott pozícióban, de ahhoz hasonló munkakörben ő fog tudni találni magának megfelelő munkát. Ugyanakkor az a szempont is jogos tud lenni, hogy lehet aktuálisan egy régióban, vagy az ország egészében mondható, hogy ma a kétkezi munkásokból esetleg kevesebb van, de ez önmagában az egyén szempontjából túlságosan nem sokat segít a választás szempontjából. Tehát mi a preferenciákat, az egyéni törekvéseket tesszük előtérbe, és azt gondoljuk, hogy ez önmagában önhordó tud lenni. Tehát egy jó választás esetében, egy személyre szabott választás esetében alkalmas tud lenni a elégedett pálya vitelre vagy karrierútra.
Másik aspektusból nem cél és feladatunk értékítéletet mondani a választásról, vagy a kínálatnak az útvonalairól, hanem tényleg a személyre reflektálva együtt gondolkodni. Az más kérdés, hogy sokszor a szülők, vagy maga a fiatalnak is ez egy döntő szempontja, hogy milyen lesz majd aztán a munkaerőpiacon való elhelyezkedésnek az esélye. Viszont bár a munkaerőpiacon való elhelyezkedés már nem a mi látókörünkbe tartozik, de azért nyitott fülekkel figyeljük az információkat, vagy a esetleges munkaerőpiaci szereplők megnyilvánulásait, és valóban ez a visszajelzés tükröződik, hogy felértékelődik a munkavállalók esetében a végzettség mellett sok-sok személyes skill, amit pozitívan értékel egy munkáltató.
És nyilván tulajdonság,
igen, adottság, például a nyitottság, a tanulékonyság, a rugalmasság, a gyakorlatiasság, adott esetben gyakorlati tapasztalat, ez most akár középfokú, akár felsőfokú végzettségnél igaz. Vagyis, hogyha a fiatal azt az adott területet tényleg a személyes mintázat alapján jól körbejárva, hozzáilleszkedően választotta, akkor feltételezhető, hogy lesz benne annyi motiváció, amivel mondjuk nagyobb esélye megtalálja azon a területen, ha nem is pontosan azon a kijelölt útvonalon, de ahhoz kapcsolódó területen a helyét.
Ismét egy rövid zene következik, és aztán folytatjuk a pályaválasztásról a beszélgetést. Thank you. Folytatjuk a beszélgetést a továbbtanulásról. A Magyar Katolikus Rádió stúdiójában Gebauer Ferenccel, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadó tagintézménye igazgatójával, és Imrik Eszter pedagógiai tanácsadóval. Hogyha már ott tartunk, hogy el kell dönteni mindenképpen, hogy mi legyen, tehát az utolsó évben vagyunk, akkor hogy lesz ez egy jó, megalapozott döntés?
Fontos tehát az aktivitás, ami tájékozódás, tehát hogy nyitottan kell lennünk a munkavilágára, a pályainformációk felé, illetve amennyire csak lehet, jó dolog, most beszéljünk egy középiskolásról, hogy minél több helyzetben ki tudja magát próbálni. Beszéltünk a kicsit korábban az iskola visszajelzéséről, ami szintén fontos és objektív tényező, hogy hány pontja van a továbbtanulás szempontjából, de alapvetően ennél majdnem lényegesebb az, hogy a diák maga milyen saját maga által szerzett tapasztalattal rendelkezik, hogy ő belülről érezze, hogy miben ügyes, mik az erősségei, erőforrásai, és azokat, hol, milyen területen tudja tovább fejleszteni vagy felhasználni. Ez az, amikor a önismereti információkat összekapcsoljuk a pálya információkkal, a lehetőségek világával, és ez a döntésnek, a pályatervezésnek egy nagyon fontos lépése. És akkor mondhatjuk azt, hogy megalapozott egy döntés, hogyha az mindenképpen olyan, hogy az előttünk álló kihívások azok tartósan a fejlődésünket, meg a céljainkat szolgálják, és elegendően reális is, hogy képesek is vagyunk azt teljesíteni, hogy megelőzzük az esetleges pályakorrekció helyzetét.
Ezek a nagy döntések, amikor dönteni kell, hogy hogyan tovább, melyik iskolát választsza, de ez az út, ami oda vezet, az kis döntésekből áll. Tehát lehet, hogy a középiskolában már egy szaknak, egy orientációnak, egy fakultációnak, vagy egy szakvizsgára való készülésnek az eldöntése is arra vezet, hogy utána hogyan tud tovább haladni ezen az úton.
Fontos, igen, ez a gondolat is, hogy nagy döntésekben realizálódik, de sokszor apróbb lépésekben fejlődik ez a bizonyos pálya érettségi motivált állapot, tehát néha meg kell hoznunk olyan döntéseket, amelyek például a fakultáció választáskor arról szólnak, hogy mit szeretnénk jobban, közelebbről megismerni, ez azt is eredményezi, hogy esetleg mit kevésbé, vagy minek nincs akkora jelentősége, és ezek bizony mind formálják azt az útat, azt a jövőképet, amelyet követünk, vagy amelyhez megkeressük a megfelelő célt.
Akkor most a konkrét lehetőséget, hogy ki fog segíteni, hogyha ez egyedül nem megy, hova forduljunk, és mikor, milyen életkorban érdemes először ellátogatni egy ilyen pályaválasztási tanácsadóba.
Nagyon jó szívvel ajánlom az intézményünk honlapját, amiben törekszünk rá, hogy mindig aktualizáljuk az információkat, és kellő áttekintést tudjunk nyújtani az adott életkori szegmensekben, és hát a személyes tanácsadásnak a lehetőségét szeretném itt felvázolni. A mi intézményünk budapesti lakosú vagy budapesti intézménybe járó 12 és 25 év közötti fiatalokat fogad, személyes tanácsadás formájában is. Itt vannak egy-két alkalmas pedagógiai információs tanácsadási helyzeteink, de vannak nagyobb lélegzetvételű képesség és érdeklődés felmérésre épülő hosszabb pszichológiai tanácsadási útvonal is, illetve ez a két útvonal kapcsolódhat egymáshoz, vagy kiegészülhet. Ez a budapesti lefedettség, amit a mi intézményünk ellát, de országszerte minden szakszolgálatnál ez a szolgáltatás igaz, talán nem ilyen kapacitással, de elérhető. Erről is a honlapunkon lehet tájékozódni, hogy aki nem budapesti illetőségű, mely szakembert keresheti meg ezzel az igényével.
Hogyha 12 éves kortól, akkor ez azt jelenti, hogy egy általános iskolásnak az egy ideális kor, hogyha 12 évesen kezd el ezzel a gondolattal foglalkozni, hogy mi lesz a 8. osztály után.
A tanácsadást általában konkrét kérdésekre ajánljuk, tehát a tanácsadásra az fog jelentkezni, aki várna valamiféle segítséget, mert van már valamiféle várakozása, kérdése. Azt, hogy mikor jó kezdeni ezt a foglalkozást, és itt jön be az iskola, amiről beszéltünk, hogy már azt, hogy az egyes iskolai szakaszok egymásra épülően a felnőtt kor felé vezetnek, és a munkaválasztás irányába mutatnak, ez a gondolat, meg ehhez a segítségnyújtás, azért az az iskola terepe kell, hogy legyen. Az, hogy 12 évesen lehet már jelentkezni hozzánk, az azt is jelenti, hogy általában ez a 6-osztályos gimnázium választás indokolt-e, javasolt-e, ezért kínáljuk ezt 12 éves kortól. A kapacitásaink miatt elsősorban a legnagyobb korosztály csoportra fókuszálunk, az általános iskolások, illetve a végzős középiskolások korcsoportjára. Tehát erre azt tudom mondani, hogy sosem lehet elég korán kezdeni, de nem feltétlenül van szüksége mindenkinek a tanácsadásra. Jót tud tenni, hogyha van mód átbeszélni személyesen egy kérdés esetén, de Eszterhez kapcsolódva a honlapunkat azért is ajánljuk, mert hogy azon sok olyan információ van, amit már szülők el tudnak érni olyan életkorú gyermek esetén is, akinek még távolabb van ez a döntés, de rá tudnak hangolódni, kaphatnak olyan ötleteket is, hogy hogyan gondolkodjanak és beszélgessenek majd erről a gyermekükkel.
És akkor ez a mai műsorunk záró gondolata, hogy ajánljuk ezeket a honlapokat, kiadványokat először a szülőknek felkészülni, hogy nagyobb magabiztossággal és tudással segíthessék a gyereküket, aki akkor nyilván önmaga is biztosabb lesz a dolgában, ha azt látja, hogy van egy vezető ezen az úton. Köszönöm a beszélgetést Gebauer Ferencnek, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadó tagintézménye igazgatójának és Imrik Eszter pedagógiai tanácsadónak. Mai műsorunk munkatársai Peresztegi Attila és Bolyás János nevében is búcsúzik a szerkesztő Szabó Csilla.